Hetes stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
Megbeszéljük a hét eseményeit. Berecz Anna, Józsa Márta, Bolgár György van itt velünk, Dési János vagyok. És mielőtt belevágnánk, hagyd mondjam el, hogy aki még nem tette volna, az a YouTube-on iratkozzon föl a csatornánkra. Tak, ennyi az egész, és már föl is van iratkozva, amiből az következik, hogy attól kezdve üzembiztosabban megkapja a mi fontos anyagainkat. Szóval vágjunk is bele, nyilván a legérdekesebb, a legfontosabb az a múlt heti nagy fölvonulás, a Büszkeség napja volt, ahol az biztos, hogy sok százezer ember menetelt Budapest utcáin, jókedvűen, vidáman, és nem megijedve mindattól a fenyegetéstől, ami előtte elhangzott. Az a nagy kérdés, hogy az egyik nagy kérdés, hogy marad-e ennek politikai ereje, haszna a tüntetés másnapja után is. Mit gondoltok mindenről?
Szerintem ez most egy akkora tüntetés volt, és annyira egyértelmű volt a célja, hogy ebből maradnia kell valaminek a tüntetés után is. Egyébként ez nagyon érdekes, hogy ez már réges-régen nem a Pride-ról szólt, ez nem a meleg büszkeség napja volt, ez mindannyiunk büszkeségének napja volt. És azért voltak ennyien, nem csak azért, mert ugye, hogy előtte így fenyegetőztek, úgy fenyegetőztek. Egy kamasz gyerek is úgy van, hogy amit tiltanak neki, hát csak azért is megcsinálja. Tehát később az ember ugyanígy van, hogy amit nagyon tiltanak neki, az csak azért is megcsinál, szeretné feszegetni a falakat, amik körülötte vannak. Úgyhogy én szerintem ebből maradni fog valami. De azért egy dolog szerintem nagyon-nagyon érdekes, ugye, hogy itt nem arról volt szó, hogy a rendőrség által betiltott eseményen vett részt valaki, és azért büntetik meg. Nem. Itt a gyülekezési joggal való visszaélés miatt. Magyarul ez az egész törvény. Nem arra volt, hogy a Pride-ot betiltsák. A gyülekezést, mint emberi alapjogot betiltsák, vagy legalábbis megnehezítsék. És ezért volt ez a nagy tüntetés, mert ezt sokan megérezték.
Én annyival kiegészítem, amit mondtál, hogy hát azért léteznek értelmes tiltások is. Tehát, amikor a gyereknek azt mondják, hogy ne fogd meg a forró, nem tudom én micsodát, ennek azért van értelme. Szerintem azért is voltak részben olyan sokan, nem csak a tiltás miatt, hanem mert átlátták, amit te is mondasz, hogy ez a tiltás egy értelmetlen és igaz talán tiltás volt.
Én is kíváncsi vagyok egyébként arra, hogy megképződött ez a tömeg, amelyik el tud majd menni akkor, hogyha bármi egyéb történik. Ennek ugye van egy hát ilyen vicces része, hogy alapvetően mégiscsak Orbán Viktor szervezte meg azt, hogy ekkora legyen a tüntetés azokkal a fajta értelmetlen dolgokkal, amelyeket az imént említettetek. De az a kérdés, hogy elég erős-e az energia, és elég összetartó-e az energia, hogyha bármi egyéb olyan alapvető jogsértés történik, jellemzően persze itt is a szólásszabadság és gyülekezésszabadság elleni jogsértésekről volt szó, ami a legtöbb embert fölpiszkált. Tehát, hogyha ezt a oroszlának ezt a bajuszkáját húzigálja, akkor ebből még lehet valami. Azt hiszem, hogy megvan. Ugye analógiát sokan többféleképpen próbáltak keresni. Ugye volt a influencer tüntetés a Hősök terén, ami távolról se volt ekkora, viszont abból a szempontból hasonlatos, hogy jóval nagyobb volt, mint amit vártak. Tehát sokkal többen összegyűltek, és igaz, hogy annak aztán nem lett később utóélete, de azért mégiscsak a Magyar Péter utána március 15-én levő összejövetele is meg tudott mozgatni egy csomó olyan embert, én ott voltam kint interjúzni, és azok között lehetett hallani, meg el is mondták, hogy igen, ők gyakorlatilag az influencer tüntetés idején kaptak hát valamilyen bátorítást, hogy erre érdemes elmenni. Most ugye az a nagy kérdés, hogy elkezdik ezeket a tüntetéseket majd érvényesíteni, nem tudom, hogy ezt akarják-e csinálni, értelme nem sok van a hatalom szempontjából. Most ugye a Pankotai Lili, akit ugye nem a hatalom jelentett föl, hanem egy, gondolom, ilyen harcosok klubjás ember, én tegnap azt meséltem mindenkinek így félig meddig vízből, de talán nem annyira, hogy a Lili, amikor elmegy befizetni a büntetését, akkor menjen el vele mindenki, ott volt ezzel a tüntetés.
És jelentsi fel saját
magát. És mindenki vigyen egy 5 forintost, és fizessék be 5 forintosokba a büntetést. Tehát, de hogyha tovább megpróbálják ezeket az embereket piszkálni, és nem lesz annyi eszük, már pedig úgy tűnik, hogy kicsit elment otthonról a hatalom technikának az esze, mert meg vannak rémülve, akkor el tudom képzelni, hogy ez egy tömegé kovácsolódik, aki máshova is elmenne, igen.
Még egyet, bocsánat, hogy mondtad, hogy Orbán Viktor szervezte meg, persze értem, hogy mondtad, de ezt Karácsony Gergely szervezte meg. Tehát ő volt az a politikus, aki nagyon határozottan, és már szokták azt mondani, hogy jaj, hát ő nem olyan határozott, megmutatta, hogy egy baromi határozott, és ügyes, bátor.
A múlt hét erő is fel lett jelentve, mert ugye Novák előtt feljelentette.
Csak egy megjegyzés, a múlt héten találkoztam a Dudás Szabolcsal, aki a HVG-nek volt fotósa, és 30 évig, és mondta, hogy ő tulajdonképpen a HVG azt hiszem kétszer vagy háromszor küldte ki fotózni az első Pride-ra, és utána még egyszer-kétszer, mert nem volt alap szempontjából hírértéke. Egész mostanáig.
Most pedig a világ sajtó, tehát a New York Times-tól, a CNN-en át, a Le Monde-ig mindenütt.
Hát egyébként az biztos, hogyha nem lett volna ez a tiltás, akkor a Pride-ra sokkal kevesebben mentek volna el.
De azért, bár nem foglalkoztam ezzel, így visszamenőleg nem néztem meg, nem nagyon tudnék egyetérteni, nem volt soha hírértéke, vagy akkor nem volt hírértéke, mindig volt. Amikor elkezdték, akkor azért, amikor a különböző szélsőséges csoportok megpróbálták megakadályozni, akkor azért, amikor a rendőrségnek kellett védeni a felvonulókat, azért, amikor különböző incidensek voltak, akkor azért, mindig volt hírértéke, éppen azért, mert Magyarországon ez egy olyan dolog volt, amit hát jóval később vettek át, mint ahogy Nyugat-Európában vagy Amerikában csináltak, elkezdtek, és ezért aztán valamilyen módon kifejeződése, ráadásul látványos kifejeződése volt annak, hogy na, a melegek és más szexuális kötődésűek vagy indítatásúak jogait is ismerjük el, ők is ugyanolyan emberek, mint mi, ha ezt megmutatják, akkor rendben van. Ráadásul egy felvonulással, vagy parádéval, vagy kvázi fesztivállal. Szóval ráadásul fotós szempontból még inkább kellett, hogy hírértéke legyen, mert itt meg is lehetett mutatni valamit, nem pedig valaki mondott valamit, és azt közvetítjük. De ez csak egy zárójeles megjegyzés volt. De most valóban sokszoros értéke lett, mert, és akkor megint egy picit vitatkozom, igen, Karácsony szervezte meg legalábbis részben, meg adott hozzá olyan intézményi keretet, jogi keretet, ami talán az esetleges félelmeket is csökkentette, bár úgy látszott, hogy ezek az emberek nem félnek. Szóval, ha nem áll ki, és nem mondja azt, hogy minden időknél legnagyobb Pride-ja lesz, és igen, itt most a jogainkért kell harcolnunk, szóval az, hogy ő megadta jogi és intézményes kereteket, meg azt a tüntetésre felhívó biztatást, hogy gyertek, minden idők legnagyobb Pride-ja lesz, ez kellett hozzá. Nyilván, ha nem áll az élére, akkor az emberek egy kicsit elbizonytalanodnak, vagy félnek is, hogy mi lesz ebből. Így viszont, hogyha a főpolgármester azt is kitalálta, hogy miért nem lehet jogi alapon sem eljárni a résztvevőkkel szemben, az már sokak számára valami biztosítékot jelentett, de egy főpolgármester egyébként más körülmények között bármi mást nem tud 300 ezresre vagy 350 ezresre megszervezni. És éppen ezért ez egy tulajdonképpen alulról szerveződő esemény volt, és ez volt az igazi ereje, hozzátéve még azt is, hogy a legnagyobb ellenzéki párt pedig formailag meg szavakban távol maradt tőle. Annyiban támogatta meg az egészet, hogy Magyar Péter egyszer, kétszer, háromszor azt mondta, hogy ha majd kormányra kerülünk, akkor a törvényt módosítjuk és helyreállítjuk a gyülekezési jogot. De végig olyan kijelentéseket is tett, vagy olyan mondatokat írt Facebookra, hogy mi nem tüntetésekkel akarjuk hát meghátráltatni, vagy visszakozásra késztetni a kormányt. Ez egyébként nem is fog sikerülni, mert biztos nem fognak meghátrálni, és nem fogják a törvényt, ja, bocsánat, tévedtünk, módosítani. Ennyiből neki is igaza van, de ha a Tisza párt formálisan nem szállt is bele,
és éreztette,
hogy miért nem, mert ez az Orbánék célja, hogy na rángassuk be a Tiszát is ebbe, és akkor rájuk mondhatjuk, hát itt vannak a meleg Lipsik Brüsszelből irányítva, mondják most is, képzeljük el, még hogyha ott lettek volna, akkor mi lett volna, de miután sok Tiszás magától is úgy gondolta, neki fontos a gyülekezési jog, a pártja szellemileg mögötte áll, ha nem is a Pride mögött, de az, hogy elmondhassuk, hogy mit gondolunk, hogy kinek milyen jogai vannak, vagy pláne, ha korlátozni akarja ez a kormány, akkor itt a helyem. Tehát igen, érezték, tudták, és maguktól megtették. Nem pártfelhívásra, nem pártvezetői felhívásra, még csak nem is Karácsony főpolgármester felhívására, hanem itt összegyűlt 300 ezer ember azért, hogy elmondja, hogy nem akarjuk tőletek elfogadni ezt a gyalázatot.
Azért, ugye egyrészt ez egy Orbán ellenes, vagy rendszer ellenes tüntetés is
egy volt. Kormány ellenes tüntetés is volt.
Másrészt meg, ugye, ami ugye a Gyurival innen a stúdióból figyeltük az eseményeket, de hát, hogy egy ilyen...
Igen, én végig hallgattam.
Ez rendes tőled. És a Márti megszerkesztette. Szóval, hogy egy baromi jó hangulatú megmozdulás volt, vidám volt, szóval tényleg olyan volt, amire mindenki büszke lehet, aki ott volt, akármilyen lekicsinylő dolgokat is próbál a kormány propaganda mondani, egyébként igen sok közpénzből. Tehát ez egy fontos dolog, hogy milyen volt ennek az egésznek a hangulata és az emberi viszonyai a felvonulóknak.
Hát igen, nem volt semmi erőszakos benne, semmi magamutogató nem volt benne, semmi törvénysértő.
Nyugodtan el lehetett vinni a gyerekeket is. Egyébként nagyon sok fiatal és nagyon sok gyerek.
Igen, szóval egy ilyen barátságos, békés, jó hangulatú és ilyen méretű demonstráció Magyarországon még sose volt. Nehéz is megemészteni a Fidesznek, tehát az eredeti kérdésed az volt, hogy lesz-e néhány napon túlmenően is hatása? Igen, lesz, van, és mindenképpen senki nem fogja elfelejteni, hogy ebből következik-e egy választási győzelem áprilisban, jövő évben, azt persze nem tudjuk.
Azt se tudjuk, hogy következik-e egy választás, szóval van egy két bizonytalan pont még.
De az, hogy ezt nem fogja elfelejteni senki, semmi, se ők, az biztos.
Ugye volt itt ez a fenyegetés, hogy ez egy törvénytelen tüntetés, még az igazságügyi miniszter is beszállt ebbe a nemtelen csatába, de hát a rendőrség végül is úgy tette a dolgát, mintha egy igazi jogállamban
lenne. Meg is tapsolták őket a végén.
És megakadályoztak minden konfliktust, ami egyébként valószínűleg nem lett volna olyan borzasztó nagy, de az igazság, hogy ezek a szélsőséges elemek, hogyha csak öten vannak, akkor is tudnak egy olyan cirkusz generálni, amitől aztán elszabadulhat a pokol, de nagyon-nagyon vigyáztak arra, és elszigetelték őket, úgyhogy szerintem oké volt. Igen,
mindenki megpróbálkozás az Erzsébet híd budai lábánál, ugye, és látszott, hogy a rendőrök őket
szigetelik el
a tömegtől. Tehát védték a tömeget ezektől az atrocitást akaró emberektől.
Talán a Helsinki Bizottságnak lett egy közleménye, jelent meg egy közleménye pénteken. Azt mondták a rendőrségnek, hogy azt üzenik, hogy ezt a nagyon szép munkát kár lenne elrontani azzal, hogy politikai megrendelésre most esetleg agyba-főbe elkezdik büntetni, vagy megpróbálják büntetni a feltételezett résztvevőket.
Egyébként az nem is lenne olyan egyszerű, mert pont ma olvastam, hogy a Péter Falvi Attila, ugye a nemzeti, mit tudom én, adatvédelmi és információs hatóság, igen, elnöke, elmondta töviről hegyire, hogy lehet ezt az arcfelismerő rendszert alkalmazni a büntetés kiszabásához. Na most egy annyira bonyolult folyamat, hogyha itt százezrével kéne be embereket megbüntetni, akkor az hosszú-hosszú évekig tartana.
Ja, csak annyi, hogy megint más verziók vagy tippek szerint ez csak egy teszt üzemmódja volt ezeknek a kínai kameráknak.
Ez is lehet, de ebbe biztos nem fognak belemenni. Nem. Abba viszont lehet, hogy igen, hogy hát végül is ki volt az, aki önként jelentkezett, hogy mi megszervezzük minden idők legnagyobb prágyát, Karácsony Gergely. Úgyhogy főpolgármester úr, tessék befáradni az X-edik kerületi kapitányságra, és ott válaszolni néhány kérdésünkre. Dobrev Klára ezt megelőzte, magát jelentette föl, szegény Pankotai Lilit egy jó akarója, úgyhogy lesz néhány ember, néhány ismert ember, aki majd kap ilyen-olyan idézést, és lehet, szerintem ez alól a rendőrség, még ha akarna, sem nagyon tudna kibújni a törvény szerint valamilyen büntetést, hogy ez 200 ezer forint lesz-e, vagy 10 ezer, ezt nem tudom.
Valami névleges valami, talán.
Valószínűleg Pintér realitás érzéke.
Csak azért, hogy az
Pintér meg talán a Fidesz realitás érzéke, annyi még marad bennük.
Na.
Az lesz, hogy, néhány ismert embert megbüntetnek, de csak a látszat kedvéért.
Én majd tanúskodok melletted, hogy te nem voltál.
De attól még, mint felbújtókat, minket is megbüntethetnek, nem?
Igen, Majtényi László mondta ebben a műsorban, beszélgettünk vele erről, hogy ő ott volt. De azt mondta, ez persze, hogy ő ezt mondja, ez egyáltalán nem alapja egy esetleges ellene való eljárásnak, mert ezt a rendőrségnek akkor is be kell bizonyítania, mert mi van, hogyha ő csak nagy képüsködik és dicsekszik.
Fel akarok vágni.
Lélekben volt ott.
A közvéleménykutatások elég sok került elő az elmúlt napokban, hetekben. Nyilván a számok nem pont egyformák, de azok a közvéleménykutató intézetek, amelyek komolyan vehetők, azok Tisza előnyt jelentős, vagy még jelentősebb Tisza előnyt mutatnak. Egyetlen egy kivétel van, kétségtelen, hogy a Magyar Nemzet címe megjelenő nyomdaipari termék erre hivatkozik, de ezt lehet, hogy nem mint közvéleménykutatási eredményt kell értékelnünk, hanem mint a propaganda egyik gyenge próbá, vagy nem is tudom, hogy gyenge, de próbálkozása.
Hát egyébként Gulyás Gergely szó szerint kimondta, hogy ez propaganda eszköz, mert hogy ők igenis nyerni fognak.
Persze.
De amúgy jellemzők azt mutatják, hogy még a kormányközeli, a hivatkozott kormányközeli jelentésből is kiolvasható az, hogy szűkül az olló a kormánypárt és a Tisza között, és az egyébként a többi intézetnek viszonylag egybevágó állítása is, hogy a vidéken, sőt a falvakban is most már kisebb a különbség, gyakorlatilag elkezdi a Tisza utolérni a kormánypártot, és ha nem is abban a mértékben, ha egészen más számokkal, ha nem tudjuk milyen módszere vagy nem módszere, mit hoznak nyilvánosságra, vagy mit nem, de azért azonnal is látszik, tehát ez nem úgy van.
Ennek az egész felmérésnek, amit a Magyar Nemzet is közöl, de hát nem ők végezték, ez a nézőponté volt, ugye?
Persze.
A kormány milliárdokkal támogatja ezt az intézményt, és mindenki szerint, aki a szakmában van, legalább hetenként végeznek felméréseket. Persze belső kormányzati megrendelésre, és nyilván azzal a céllal, hogy eligazítsák Rogánt és társaságát, hogy most éppen mit kell nyomni, vagy ha ezt csináljuk, akkor annak mi lesz a hatása a közvéleményben, de azért ennyi pénzből és ennyi megbízásból talán a pártok népszerűségére vonatkozó szokásos havi közvéleménykutatást is meg lehet ereszteni, de eddig nem tették, 3 hónapos csend volt, a Század végnek arra is volt pénze, nem is tudom mennyibe kerül egy ilyen, hogy óriási európai méretű közvéleménykutatást végezzen, több 10 000 ember megkérdezésével. Már nem emlékszem a témája, de vagy arról, hogy mennyire utálják a migránsokat, vagy arról, hogy mennyire utálják Ukrajnát, és Ukrajna felvételét, és az ukránokat. Szóval erre rengeteg pénz volt, de valahogy az nem érdekelte őket, hogy mi itt a helyzet. Annál inkább érdekelte nyilván Orbán Viktort és kormányát, és miután látták az eredményeket, azt mondták, hogy ez annyira érdekes, hogy inkább maradjon köztünk. A végén már nem lehetett tartani, mert tényleg jött egymás után a sok független közvéleménykutató, és akkor ki kellett jönni valami kegyes hazugsággal, hogy jó, hát szűkül az olló, és csak a nagyobb városokban van Tisza fölény, na de a vidéken még mindig mi vagyunk az úr, és...
De Gyuri, ezt elhiszik a Nézőpont intézetre.
Hát, ha csak azt olvassák, akkor elhiszik.
De ki? Nem csak azt olvassák, hát látod, hogy Gulyás Gergely mindegyiket olvasta, és megmondta,
De tudod, hogy elhiszi-e? Hogy a Gulyás elhiszi-e? Vagy az Orbán elhiszi-e?
Nem létezik.
Hogy elhiszi a Nézőpontot? Biztos nem hiszik el, mert különben hagyták volna, hogy hozza nyilvánosságra a kiváló közvéleménykutatásait, amelyek a Fidesz fölényét mutatják ki. Tehát nem hiszik el azt, amit a Nézőpont itt most kimutatott, csak azt mondták, hogy kell a híveinknek valami, ami mégis tartja bennük a lelket. Szóval tudják, hogy mi a helyzet, ugyanúgy tudják, hogy a Medián tudja, a 21 tudja, az Avec tudja, a Republikon tudja, természetesen tudják, vannak nyilván kisebb-nagyobb különbségek, lehet, hogy ők még jobban tudják, lehet, hogy még inkább látják azt a fejlődést, azt a dinamizmust, ami az elmúlt egy évben történt, akár a tavalyi európai választás óta. Lehet, hogy sokkal részletesebb, finomabb megfigyeléseik vannak, mint amennyire pénzt kapott a többi közvéleménykutató. Tehát éppen ezért nem beszélnek róla.
Minden esetre Lázár Boston Sámuel, azt hiszem, ő volt az, aki azt ígérte, hogy ezentúl is 3 hónapra, vagy 3 havonta hozzák csak nyilvánosságra a nézőpontnak a méréseit, ami azért vicces, mert régebben, amikor jól álltak, akkor hetente összehozták nyilvánosságra, hogy mennyire jól állnak.
Ráz Ágoston Sámuel, várjál, csak nem ő az, aki azt mondta, hogy a Pride Orbán részéről egy mesterterv volt, ugye ez a jeles gondolkozója hazánknak.
Ő mondta?
Szerintem, azt hiszem, hogy mesterterv volt, amiben az ellenzék parádésan belesétált a csapdába. Hát innen...
Ez is egy világmagyarázat, persze.
Igen, tehát
de az innen, az érdekes, csak... hogy erre még Bencsik is azt mondta, hogy hát ez szánalmas, ezt benéztük, ha nem is így fejezte ki magát, de...
Ugye ezekben a közvélemény kutatásokban az egyik legérdekesebb az, vagy a legnagyobb fordulat, amire már ti is utaltatok, hogy a kis településeken hogyan kezd megváltozni a közvélemény, miközben mostanáig mindig az volt a mindenre a válasz, hogy jó, hát az nagyváros, Budapest, jó, hát nagyvárosok, na, kisvárosok még úgy, ahogy, na de a falu a miénk, azt nem lehet elvenni. Hát most már az is lehet, hogy az sem ilyen egyszerű a Fidesz szempontjából.
Biztos, hogy nem egyszerű. Éppen a Klubrádióban hallgattam a beszélgetést Kéri Lászlóval, aki a feleségével, Pecsény Mária Zitával hónapok óta járja az egész országot. Tehát nem csak oda megy, ahol tiszapárti tiszaszigetek alakulnak, mert nagyon-nagyon sok helyen voltak, és érzékelhető számukra, hogy igenis a faluban is megváltoztak most már a vélemények. Eddig ugye a falu hát annyira rá volt utalva a polgármesterre, hogy ki kap közmunkát, hogy mit. Szóval eddig félelem uralkodott. Most igenis változott a vélemény.
Van erről egy civil sztorim, egyébként rövidke, egy 70-valány éves asszony, aki egy olyan alföldi faluban lakik, ahol mindenki kőfideszes legalábbis úgy tudja, és mondta, hogy többek között azért magányos, mert hogy nincs, akivel megveszi a problémáit. Mondta a lánya, hogy de hát anyu, most megy, hogy a Magyar Péter, menjél el, fel a biciklire, menjél el, nem, mert akkor megtudják, nem akar coming out-olni a faluban. De azért csak kinézett, és ott volt a fél falu.
Te is, te Hát igen, és ez a Magyar Péteri országjárás, ami persze nem tudom hány településre tud eljutni, de a híre biztos sok felé.
Nagyon sok felé. És nagyon kis településekre, tehát akkor tényleg a Fidesz volt annyira az úr, hogy megdönteni nem lehetett semmilyen módon. Igenis, most olyan helyeken is változtak a vélemények.
És sokszor mondják azt, hogy és igaz is volt, hogy hát persze a hagyományos vagy parlamenti ellenzék politikusai is járták a vidéket, hát volt egy pártirodájuk, megszerveztek valamit, összehívtak egy fórumot, és így tovább. Magyar Péter a Nagy Ervin platós kis teherautójával kezdte, tehát rögtön egy olyan módszerrel, ami nem volt szokásos. Hát mit csinál egy ellenzéki politikus? Beül az autójába, és elmegy valahova, és ott kiszáll, stb. Mit csinál?
És ott emberrel találkozik.
De tegyük föl 50-nel. Mindegy. A jó szándék megvolt, nyilván nem arról volt szó, hogy ők nem akartak elmenni, csak hát mindenki már úgy vette ezt, hogy jó, hát jöttél, meghallgattuk, igazad van, megtapsoltunk, viszontlátásra. Nem tudtak eljutni olyanokhoz, akikben volt kételj, volt ellenérzés a Fidesszel szemben, de nem is volt különösebb vonzalom a baloldalhoz, vagy a liberálisokhoz, hát akkor azok voltak, akik amúgy is törzs szavazók. Magyar Péter hirtelen előjött, és fölugrott egy kis teherautó platójára, és ott a téren elkezdett beszélni. Ettől mindenki elkezdett odafigyelni a helyszínen is, meg ahogy terjedt ennek a híre, máshol is, hogy hozzánk is jön, kis teherautóval, ott is fölugrik, és mennyire más ez? Hát ez legalább tudja, hogy kell az emberekkel érintkezni. És itt volt a legutóbbi példa, ez a tihanyi baklövése Orbánnak, hogy tulajdonképpen felajánlotta szolgálatait a híres magyar gyűlölő román elnökjelöltnek, Szimionnak, hogy na, együtt is működhetünk, azonnal lecsapott rá, és elindította a gyalog menetet Nagyváradra. És 10 napon keresztül ment erre a körülbelül 300 kilométeres útra. Mit csinál egy normális, és most a szó jó értelmében mondom, normális ellenzéki politikus, hogyha ugyanezt látja, mondjuk felül a vonatra, vagy megint az autójába, és elmegy Nagyváradra, és tart egy gyűlést. Ehelyett
sajtótájékoztató.
Ja, azt is, igen, igen. Meg közleményt is kiad.
És bizottság is van.
Ő pedig, de mondom, ezt nem azért mondom, hogy leszóljam őket, csak hát ez a dolgok általános, normális menete. Ő meg kitalálta azt, hogy gyalog végig megyek, és megállok a kisebb településeken.
És ahol, milyen csatlakoztak,
igen,
hozzá.
Igen, igen. Hát ezek az új formák azt mutatják, és azt éreztetik a társadalommal, vidéken is, kisfalvakban is, hogy ez az ember nem fél közénk jönni, ez az ember tudja, hogy minket is meg kell szólítani, tehát lehet, hogy nem fog tudni eljutni a 3200 településből 2600-ba, a többségbe, mert fizikailag lehetetlen, de abból, hogy eljutott 600-ba, és el fog jutni, mert megint fog menni a nyár közepétől kezdve, abból az emberek azt hallják, és azt a következtetést vonják le, hogy hát ez az ember tudja, ez az ember érzi, ez az ember meghallgat minket, és miután ez a közhangulat terjed, és sok más egyébbel is meg van támasztva, itt most már Orbánnak a közhangulattal kell fölvennie a küzdelmet, és nem annyira Magyar Péterrel, vagy politikusokkal.
Ezekben a pillanatokban, amikor ezt a műsort fölvesszük a pénteken, akkor éppen az a hír, hogy megjavították a Szolnok és Abony közt leszakadt felső vezetéket, ahol fél napig nem járt a vonat, aztán helyreállt a közlekedés a Budapest-Miskolc sátoralja újjai vasútvonalon, amely ezek szerint szintén nem működött.
Igen, de azt nem mondták be, csak a Szolnokit mondták be reggel.
Hát igen, és aztán a győri fővonalon estére helyre állhat a menetrend, de nem nézem biztos. Tovább. Igen, és pénteken hajnalban Kelenföld és Budaörs között nem tudom én mi volt, szóval...
Kibicsaklott a sín.
Mindenféle történt. Lázár János ezért felelős, már a közlekedésért felelős miniszter, sem tétlenkedett közben, hiszen műemléké nyilvánította a 12. kerületi Turul szobrot, ami ugye a szélsőjobbnak lett egy ilyen jellegzetes megvédendő, tehát a magyar náciknak egy ilyen megvédendő emlékműve.
Amire Kovács Gergő, a kerület polgármestere még hónapokkal ezelőtt, mert volt már ilyen kísérlete Lázárnak, azt mondta, hogy miért nem a MÁV-ot nyilvánítja műemléké.
Egyébként az jobban néz neki egyrészt. Másrészt viszont ugye azzal az indokkal nyilvánította rendeletben műemléké, hogy a képzőművészeti értékét, hát ha van neki, a képzőművészeti értékét megvédjék. Na most attól mondjuk, hogy Kovács Gergő elszállítatná a szoborparkba a Turult úgy, ahogy van, nem bántja, nem szedi le a szárját, meg minden, csak úgy egy az egybe, oda vinni a szoborparkba, attól még a képzőművészeti értéke nem sérül.
Sok kitűnő szobor van ott Páczai Páltól,
persze,
nem tudom, hogy meddig.
Hát Vargaire szobrok,
tehát a legjobb
szobrászok.
Hát ki is lógna a sorból.
Minden esetre most azért nyilvánított a műemlékké, mert amikor Kovács Gergő győzött a választásokon, önkormányzati választáson, akkor gyorsan valamilyen ideiglenes védelmet kértek rá, és ezt a bíróság a múlt héten megsemmisítette, és gondolom azóta keresgélik azt, hogy mi történjen vele. Én a legutóbbi ismereteim szerint Kovács Gergő viszont azt mondta, hogy az lesz majd a szoborral, amit a kerületeik akarnak. Hát nyilván közös akaratot úgyse lehet ebben a kérdésben találni, de egy normál helyzetben akár egy kerületi népszavazást is lehetne generálni, vagy mit tudom én, bár én egyébként nem vagyok annak híve, hogy önkényuralmi jelképek, vagy olyan helyen levő jelképek álljanak köztéren. Nem szegény madarat akarom bántani, ez végül csak egy sólyom, de hogy...
Hát Tatabányán olyan háborítatlanul él az a túró.
Világos, de hát tudjuk, hogy a helyszínnek magának miért van, és az egész hozzátapadó narratíva, amit oda tették, és engedély nélkül tették oda, és Pokorni Zoltán behúnyta a szemét, mintha nem vette volna észre.
Nem.
Szóval ez egy nehéz
viszont
ügy.
A nagyapja, akiről ugyan nem tehet, de mint nyilas gyilkos rajta volt, hát azért ez
nyilván nem ő kérte, hogy rajta legyen, tehát egyik aknára futott a másik után, az elvtelen döntése következtében.
Így van. Bocs, Márti, hogy
ez igen, hát csak azt mondom, hogy nem a madarat akarom bántani, de azért, hogyha egyszer már megtörtént egy ilyen bűn, hogy ezt odarakták, ez olyan, mint az Eleven emlékmű, amelyiket, hogyha valaki megpróbálná lebontani, mert pedig le kellene előbb-utóbb bontani a Szabadság téren.
Már az Eleven emlékmű, az Ellen emlékmű.
Ellen emlékmű.
Tehát az a
Gábriel arkangyalos
emlékmű. Igen, az Isten se tudja, hogy mi a neve ennek a valaminek. Tehát az Eleven emlékmű, ami ellen létrejött, azt az emlékművet onnan elhordani, mindig találnak majd valami 60 olyan olyan kakast a Mi Hazánkból, vagy a Betyársereggből, aki majd ott neki megvédeni és kukorékolni. Úgyhogy nehéz dolgok ezek, jobban meg kéne gondolni, hogy kinek és mikor állítunk szobrot, és hogy mit akarunk ezzel mondani, csak ezt akartam kifejezni.
Ebből látszik, hogy gyávák.
Hát olyan mert... ére gyávák, hát ezt az emlékművet is titokban állították föl.
Abszolút,
hajnalban, sötétben odavitték,
azóta se avatta,
igen. De hát itt is Lázár, ha valaminek valami műemléki védettséget merhetne adni, vagy nem meri, akkor a hely szellemének, hogy tudjuk, hogy miért állították, mi emellett az üzenet mellett kiállunk, maga a szobor hát olyan, amilyen mondjuk műemléki védettséget nem érdemel, de a szelleme, amit sugallni akar, az igenis, tehát maradjon ott. Miért nem ezt mondja?
Miközben a MÁV összeomlik, ez a legfontosabb
De Anna, azt nem tudja elérni, hogy a vonat pontosan járjon minden vonalon, mert ezt nem lehet, az, hogy csinál egy botrányt ebből a szoborügyből, azt el tudja érni, mert körülbelül ennyi, nem most, hogy ennyi esze van, ezt nem, ennyi,
ja, hát,
ennyi befolyása van az eseményekre, és azért a nyereség oldalon azt ne felejtsük el, hogy készült a Városmajorban egy méltó emlékmű az áldozatoknak, Mohácsi András szobra, tehát ha nincs ez a turul, akkor lehet, hogy az sincs, és idegen van egy méltó és egy szép
ez
szobor.
Is arra jó, hogy mi vagyunk az igazi magyarok, akár az ős magyarokig is visszavezethetően, mi képes, jó, hát nem lesz könnyű bebizonyítani, de akár ezt is mondhatják, hogy igen, mi vagyunk, és akik ez ellen tiltakoznak, azokat tudjuk, milyen jött-mentek. Ez a szembeállítás az egésznek a lényege, ezért állították föl annak idején, és ezért védik most is.
Hogy mennyire veszélyes véleményt nyilvánítani, ugye nyilván számtalan ilyen történetet tudunk. Magyarországnak az észtországi tartóban van, illetve most már csak volt egy tiszteletbeli konzulja, aki évtizedek óta ott működött, talán még szimpatizált is ezzel a mai hatalommal, de amikor kitört az ukrán háború, tehát Oroszország egy teljes egészében megtámadta Ukrajnát, akkor kritikusabban viszonyult ez a dologhoz, és hát ennek az lett a következménye, hogy ugyan hosszú évekig képviselte méltóan Magyarország érdekeit Észtországban tartóban, leváltották. Mert hogy aki kritikával él, az már nem lehet tiszteletbeli konzul sem.
Ha már Észtországot említetted, most eszembe ötlik, hogy valamikor a 10-es évek elején, tehát a második Orbán kormány első 4 évében, illetve 4 évében történt valami olyan döntés, talán 12 lehetett, hogy bezárják Magyarország észtországi nagykövetséget.
De már kinyitották.
Tudom, de akkor se értettem. Jó, azt mondták, spórolni kell. És azóta sem értem, hogy mi a fene lehetett. Pont egy észtországi nagykövetséggel akarnak spórolni. Egy nyelvrokonnal. Tehát ennek még csak anyagi indoka sem lehetett.
Is volt, de, nem?
Hogyne, hát minden volt. Szövetséges, NATO tag, rokon, minden. Barát, rokon, barát, Európai Unió tag. Miért akarjuk bezárni az
észtországot?
Szerintem
akkor...
Orbánban mélyen benne van. Nem mondja, csak közvetve utal rá ez a finnugor elmélet ellenesség, és nem véletlenül találta ki magának ezt a türk tanácsot, hogy mi gyakorlatilag kipcsakok vagyunk, igen. És így tovább. Ez szerintem benne van, és mélyen idegenkedik mindattól, ami ezt a finnugor kapcsolatot erősíti, és gondolta, hogy ha már amúgy is spórolni kell, akkor legalább ezek a senkiházi észtek legyenek az első áldozat.
Igen, mert ugye a lettekre és a litvánokra ezt nem vonatkoztatja.
Miért nem csukta be az összes balti?
És miért nem csukta be az összes nagykövetséget? Igen.
Lehet, hogy
azóta van kölcsönösen nagykövetség mind a két országban, és persze nem csak véletlenül jut erről eszembe, hogy Josif Viszarionovics Sztálin is a nyelvtudomány területén alkotott jelentőset. Tehát van ilyen, hogy valaki azt gondolja, hogy most már ő a nyelvtudománnyal is tud foglalkozni, szeretne foglalkozni.
Orbán mindennel is, persze, tudjuk.
Budapesti közgyűlés, ugye nehéz követni, hogy mi történt, az biztos, hogy hét elején elfogadták végül is a költségvetést, a budapesti költségvetést. Hát egy elég nagy balhé után, de lehet, hogy szokták mondani, hogy nagyobb volt annak a füstje, mint a lángja azért, hogy volt abban műsor csinálás is.
Nem csak füstje volt, meg lángja volt, hanem arról volt szó, hogy ugye két hatalmas nagy, mert hogy a fővárosi közgyűlésben hatalmas nagynak számító két
pártszövetség,
nem ment el egyáltalán arra a közgyűlésre, ahol meg kellett volna eredetileg szavazni. Na most én azt nem tudom, hogy miért nincs a fővárosnak egy olyan pedellusa, amilyen például a parlamentnek van. Hatházi Ákos nem megy be szavazni, 800 000 forintra megbüntetett.
Ugyan ki van tilva.
Emlékezzetek vissza, aztán bement a második szavazásra, amit a ruhatárból tudott megejteni. Na mindegy, a fővárosnak ilyen pedellusa nincsen. Nem tudták megbüntetni a két frakciót, aki több mint 20 embert 20 számlál, és nem, ezért nem tudták megszavazni a költségvetést, amitől tényleg Budapest gajra ment volna. Na most ez a második...
Csak három napot kellett várni.
Három, na de várjál, azért ez se volt olyan egyszerű.
Meg a hétvégi felvonulást.
Ez se volt olyan egyszerű. Mert azért a Tiszával előtte, már mint a Magyar Péterrel, tehát a és rajta keresztül a Tisza frakcióval, egy órát előtte egyeztetett a Karácsony Gergely, hogy ne akarjátok már, hogy ez a város tönkre menjen. Hát tönkre teszi a kormány is, akkor mémot té játszotok alá. És akkor nagy nehezen úgy megszavazták, hogy az OTP-vel kötött szerződést módosítani kéne, mert ugye az OTP-n keresztül szeretnének ahhoz hitelt fölvenni, hogy túléljenek egyáltalán. Ennek fényében szavazta meg a Tisza, tehát még nem lehet tudni, hogy ebből tényleg lesz-e költségvetés, mert hogyha az OTP nem hajlandó módosítani azt a szerződést úgy, ahogy a Tisza akarja, nem biztos, hogy meg lesz a hitel.
Hát szerintem ez olyan technikai kérdés, amin túljutnak, mert mögötte politikai kérdés
hát
van persze.
Hát mindenképpen.
Ugye a Tisza olyan helyzetbe került, hogy ő a mérleg nyelve, de egyedül nem tud dönteni. Ezért is nem vállaltak nyilván főpolgármester helyettesi funkciót, mert kevesen vannak, és másodhegedűsök nem akarnak lenni, ahhoz viszont elegen vannak, hogy meg tudják akadályozni a városvezetés működését.
És tehát, azt nem kérdezik meg, hogy akkor miért szavaztak meg engem a választók?
Már a kitől kérdezik?
A tiszások nem kérdezik meg a választókat, hogy akkor miért szavaztatok hát, meg
biztos
engem?
Megkérdezik, vagy tudják is, ők változást akarnak, csak akkor még nagyon elején voltak mindennek. Az sem volt biztos, hogy egyáltalán elinduljanak ki az önkormányzati választásokon. Budapesten elindultak, máshol nem. Szóval akkor az még tényleg a óriási forrongások és bizonytalanságok időszaka volt, de a lényeg az, hogy ebbe a kényelmetlen helyzetbe kerültek ők is, meg a városvezetés is, és miután az a Magyar Péter féle politika alapelve, hogy hát a Fidesszel nem, persze ellenük vagyunk, na de az eddigi ellenzékkel sem. Márpedig hát a fővárosban az eddigi ellenzék volt a városvezető az elmúlt 5 évben, most már elmúlt 6 évben, és még mindig ugye ők adják a főpolgármestert. Szóval ebből a politikai csapda helyzetből nehéz kijönni úgy, hogy ne süthessék rájuk azonnal Fidesz oldalról, hogy na, hát látod, te is befeküdtél a Karácsonynak, meg tulajdonképpen a Gyurcsány Dobrevnek, és úgy is, hogy nehogy véletlen rájuk süssék, hogy akkor most te a Fidesznek dolgozol, még pedig ezt a saját szavazóik mondhatnák, hogy csinálj valamit, Péter, mert te se akarod, hogy a Fidesz nyerjen itt a fővárosban. De éppen ezért szerintem ilyen nehézkes, kicsit nyögvenyelős kompromisszumokkal előre fog menni, életben fog maradni. Ha nem, akkor annak Orbán lesz az oka, mert ő fogja kinyírni a fővárost, ami ellen nem tudnak tenni, ha nem lesz pénzük. Az, hogy megszavazzák, hogy életben maradjunk a kínos feltételek ellenére is, az szerintem menni fog, csak hát nem lesz szép.
Én abban egyébként egyetértek a Gyurival, hogy az egyáltalán nem probléma, hogyha egyezkedni kell, akár hosszan egyezkedni kell, meg minden végül is erről szólna a politika, csak már elszoktunk róla. Csak úgy kérdezem, igazából költői kérdés, hogy vajon mennyit nyomott a latba az, hogy Kis Ambrus megfenyegette az összes frakciót a lemondásával az esetre, hogyha nem fogadják el a költségvetést. Ugye az a Kis Ambrus, akit, ha jól emlékszem, akkor a Tisza is nagyon-nagyon kontesztált, hogy ne legyen ismételten általános főpolgármester helyettes, ezért kellett neki kreálni azt a posztját, ami van.
Ezért lett főigazgató.
Tehát tulajdonképpen valami úton módon, mint hogyha mindenki elismerte volna azt, hogy jó, cseppet patézunk meg mindent, de azért mégiscsak kell valaki, aki már látott fővárost működni.
Így van, ezért mondom, hogy ezen túl fognak jutni, lesznek kellemetlen összekoccanások, de nem ezen fog múlni Budapest léte, hanem azon, hogy Orbán azt mondja, hogy elzárjuk a pénzsapot, lesz, ami lesz, menjen csődbe, nem érdekes. Budapestet úgyis elvesztettük, a Fidesz itt nem nyerhet, nekünk az a lényeg, hogy a bűnös várost megbüntessük, és ez lehet, hogy a falvakban, kisvárosokban nyerő lesz. Meg kell mutatni, hogy ezek majd térdükön csúsznak, borulnak elénk, hogy adj egy kis pénzt, Viktor, és én majd nemet fogok nekik mondani, mert én vagyok az erősebb, sőt, mi igazi magyarok vagyunk az erősebbek. Orbán így gondolkodik, és hogy éppen a konkrét döntése mi lesz, azt nem tudom.
Nem erről jut eszembe, de hát pénz. Az elmúlt napokban több kutatás is előkerült, amelyben azt próbálták föltérképezni, hogy mennyi pénzt tűnhetett el az Orbán oligarchák zsebében. Igen szép számok jöttek ki, 10 és 100 milliárdok és 1000 milliárdok. Ugye a úgynevezett korrupciókutató intézet arra jutott, hogy megnéztek 2011 és 2023 között, ha jól emlékszem, mindenféle közbeszerzést, és az derült ki, hogy ezeknek a nagy részét, amelyeket Európai Uniós pénzekből fizettek, az Orbán körüli családok, klánok kapták.
13 oligarchát.
13, csak a 13-at nézték meg, igen. Hogy a 340 ezer közbeszerzésből, mert annyit vizsgáltak végig 2011 és 23 között, embertelen nagy szám egyébként, ha végig gondoljátok, hogy micsoda nagy munka lehetett, csak a 13 neres oligarchát.
Ebből látszik, hogy a magyar nem. Különb a többi népnél, mert nem, nálunk nem piszkos 12,
van,
nálunk piszkos 13 is.
Az a szerencse számuk.
De azért ez nagyon érdekes, hogy az Európai Uniós pénzeknek, azt állapították meg, hogy az Európai Uniós pénzeknek körülbelül 6-10% között ment ennek a 13 oligarchának, és úgy hívják ezt, hogy ezt direkt felírtam, mert nem tudom meg, kleptokratikus felár, ami körülbelül 20-40% között van, tehát ennyivel lettek túlárazva. Azok a...
Fordítsuk le magyarra, tolvaj felár.
Tolvaj felár, igen, de ez annyira szép, hogy kleptokratikus felár.
Ja, 49%-a a bevételüknek uniós, kifejezetten uniós pénzből jött, tehát a másik 51 az nyilván magyar pénzből, mert hozzáteszem, hogy mi is az unió tagjai vagyunk, úgyhogy duplán fizetünk.
Igen,
kettőt,
de voltak
megéri.
Olyan beruházások, amik nem uniós pénzből valósultak meg, és ott is voltak kleptokratikus felár.
Hát meg ugye van magyar kötelező rész, amit az uniós beruházásokhoz hozzá kell tenni. Úgyhogy ott is, meg a nem uniós pénzből létrejövő beruházásoknál is. És hát ez ugye minimális számításaik szerint valami 1280 milliárd forint volt,
igen.
De azt mondja, hogy
2000
még több ennél is. Szóval ez
igen.
A minimális, de annál is jóval több. Hát de tudjuk, eszeres. Csak hát tényleg az volt a kérdés, és akkor megint szoktuk, mindannyian, Magyar Péter is tette ezt, de mi is, meg mások is, az átlagember is, bírálni az ellenzéket, hogy miért nem mondták, miért nem figyelmeztek, miért nem hívták fel a figyelmet, miért nem. De tulajdonképpen a 2010-es elejétől kezdve az ellenzék folyton ezt csinálta, és hogy csak a legutóbbi pillanatra, választási pillanatra emlékeztessek, a 2022-esre, Márki-Zay Péter, az ellenzék közös miniszterelnök jelöltje, minden beszédében elmondta, hogy a történelem legkorruptabb magyar kormányzata. Elmondta. Csak nem visszhangzott. Valahogy az emberek tudták, igen, bólogattak rá, de valamiért nem tartották ezt annyira húsba vágónak, vagy annyira feláborítónak, vagy nem álltak össze igazán a dolgok ahhoz, hogy azt mondják, hogy és még ez is. Most pedig, mintha ez lenne az egyik.
Csak hogy hozzátegyem.
De hát ez az, hogy lehet, hogy azért nem rezonáltak annyira, mert ugye minden napra jutott egy-egy milliárdos összeg, és már a végén azt se tudták, hány nulla van a végén. És
sok.
És minden napra jutott egy, és a végén már teljesen immunisak lettek ezekre a dolgokra. És hogyha így összeadod, akkor bizony lesz belőle 2,2 milliárd forint.
Uh-huh. Hát ugye emlékszünk Hatházi Ákosra, aki a Trafik ellopások, mert nem szeretem ezt a mutyit, nem mutyi volt az bűnszövetkezetben elkövetett tömeges rablás.
Igen.
Azt hitte ő is, de én is naívan, hogy hát ebbe, ha nem is a kormány, de azért itt fontos emberek sora fog megbukni. Hát ez olyan gyalázat, és annyira bizonyított, hogy ebbe nem lehet nem belebukni. Olyan könnyedén úsztak át rajta, mint semmi.
Hát nézd, hogy csak a Nemzeti Bank ügyét. Hát nehogy azt hitt, hogy az 560 milliárd...
Ami 650 is van
már. Ami ha már lehet, hogy 650, de azóta már 700 is lehet, tök mindegy. Tehát ez... Lehet, hogy úgy fog végigmenni, hogy a fülük botját nem kell mozdítani, és semmi a hajszáluk nem fog görbülni.
Azért abban van valami vicces, hogy erről írtam a jegyzetet itt a műsor elején, ami elhangzott, hogy a Nemzeti Nyomozóiroda, amelynek fő feladata többek között a gazdasági bűncselekmények, szervezetbűnözés és korrupciós ügyek kinyomozása, az nem tudjuk, hogy a Nemzeti Bank ügyében bármit tett volna-e, de az, hogy boldogan fölvonuló embereket esetleg nyomozgat és megzágat, azért annak megvan az esélye. De hát ott is könnyű eredményeket elérni. Természetesen nem erről jut eszembe, de a Válasz Online írta meg, hogy a fejedelmi Vő Tiborcz István valószínűleg sokkal, de sokkal nagyobb vagyon fölött diszponál, mint hogy eddig gondoltuk, mert ezek ilyen magántőke alapokban vannak elrejtve. Most csak azért nem mondom azt, hogy ő a harmadik leggazdagabb Magyarországon, mert a második is ő, meg a szerintem a negyedik és ötödik helyen lévő is, tehát hogy ez azért egy kosárba számít. Jelentős részben.
Hát, sőt, azt kell mondani, hogy nem a Vő, hanem ő.
A Vő ő.
A Vő is ő.
A Vő én vagyok, mondhatja.
Igen.
Az állam én vagyok, a Vő én vagyok.
Igen, hát ezek fölött, a vagyonok fölött nyilvánvalóan, azt nem tudom, ez volna érdekes, hát ha valaha kiderül még, hogyan diszponál a miniszterelnök, mert a Simicska bukás pillanatában láttuk, hogy ő dönti el. Te velem szembeszálltál, megkapod megérdemelt jutalmadat, vagyis elveszük tőled a felhalmozott vagyonod, vállalatai, cégeid nagy részét, onnan vissza...
Néhány pingód azért maradt nála.
Igen, néhány milliárdocska.
Igen. Azért nem fogsz éhen halni, tehát igen. Annyit hagyunk nálad, de
nem
pofa.
Nem halljuk az útszégen.
De ha ez az övé lett volna, akkor nem jelenhettek volna meg nála ilyen-olyan emberek, hogy ezt megveszük tőled ennyiért, ezt add le itt, hanem ki az az egyetlen ember, aki diszponálhat, nem is az, aki megvette, hanem az, aki mindenkit utasítani tudott. Tehát ugyanígy működik ez Lőrincnél, és a többieknél is, meg nyilván a Vőnél is. Csak milyen belső megállapodások, szóbeli, azt nehezen tudom elképzelni.
Ezt nem fogod de soha milyen, megtudni,
miért
Gyuri.
Nem, előre történészek, de... oknyomozók.
Aha, persze. Nem, ez minden, például ez a Tiborcz ügy is, ugye hiába ez a 100 leggazdagabb magyarnak a listája, amit nagyon-nagyon nagy munkával állít elő a Szakonyi Péter évről évre, ez azért van, mert a magántőke alapokba nem nézhetnek be. Egy csomó vagyon ebből a magántőke alapokban van, azt senki nem tudhatja, hogy ki a végső haszonhúzó.
Van azért...
És nincs benne egyedül, tehát ott többen vannak.
Nyilván.
És az állam is benne van általában ezekben a magántőke alapokban, bizonyán.
Van azért egy ilyen városi legenda, nyilván ez is olyan, mint a Gyuri kérdései, hogy ki tud rá válaszolni, hogy többek között azért sincs az a heveny érdeklődés a hatóságok részéről a Matolcsi klán tettei iránt, mert a Nemzeti Bankban Matolcsi mégiscsak ráláthatott ezekre a tőkealapokra.
Hát na ne.
És lehet, hogy van...
Hát az MNB-nek kell nyilván tartani ezeket a tőkealapokat.
Tehát lehet, hogy fel van írva, hogy Tibor, ennyi,
200 darab magán tőkealap létezik az MNB adatai szerint. Hát persze, hogy rálát.
És lehet, hogy megjegyezte, mert ilyen jó agya van, vagy lefényképezte
ezeket
a listákat.
Agya van, csak nem jóra használja, de a 200-at nem jegyzi meg, de biztos megvan a páncélszekrényben leírva.
Muszáj, hogy valaki mentse magát, és nyilván valaki ilyen helyzetbe kerül, hogy lánát valamire, amit tudja, hogy mögötte mi bűzlik, az azzal tudja magát menteni, hogyha kivisz magával egy pár zsebében, akár a titkosszolgálatokból, akár a Nemzeti Bankból.
Persze.
Ezek a klasszikus helyek, ahonnan el szokta sétálni a hosszú bájtok éjszakáján például, és egyéb híres eseményekkor.
Hát vagy Dubájban lehet belőle... kis házacskát jönni.
Egy ilyen ócska vacakot, amiből 12 1 tucat. De mindegyik csak milliárdba kerül. Na, arra se tudom a választ, és magamban keresgélem, de nem találom, más se tudja. Az, hogy történhetett, ha már itt van ez a Matolcsy ügy, de nincs lelkes nyomozás. Egyáltalán miért adott Orbán utasítást arra az állami számvevőszéknek 2 évvel ezelőtt, hogy na nézzük már meg ezeket a nemzeti banki alapítványokat, kedves állami számvevőszék, és ezek elkezdtek dolgozni, majd pár hónappal ezelőtt egyszer csak nyilvánosságra hozták az ugyan nem teljes, de még így is eléggé letaglózó jelentést. Hát miért? Első megoldásom az volt rá, hogy mert Matolcsy kinyitotta a száját, és elkezdte gyalázni a miniszterelnököt. Ezt a miniszterelnök nem tűrheti. Egyszerűen nem tűrheti, és ő mégis tűrte, összeszorította a fogat, és még dicsérni is dicsérte.
Bizony.
Matolcsyt addig a pillanatig, amíg le nem mondott, át nem adta a helyét. Mi a fene lehet?
De amikor átadta a helyét, még akkor is dicsérte.
Még akkor is, igen. Tehát eljátszotta azt, hogy minket lehet ám szidni, meg nem tudom ki, hogy vas, de azért Matolcsy az nagyszerű. De ő tudta, hogy Matolcsyt még ha így engedi is el utolsó útjára, akkor is megfogja. És ezért adta ki ezt az utasítást, és ki is jöttek vele. Azzal nem számolt talán, hogy Matolcsynak volt egy-két összegyűjtött lelete arról, hogy ki, hogyan, miben érintett, és hogy esetleg meri is használni. Márpedig valószínűleg ez történhetett, nem tudok más következtetést levonni, hogy most miért álltak meg a dolgok, hogy igen, ti előjöttetek, nagyon szeretem a miniszterelnököt, de ez is az, mert játszunk akkor nyílt lapokkal, mondhatta esetleg Matolcsy. Nem tudom. És ebből aztán az következett, hogy senki nem játszik semmilyen lappal, jó, akkor csendben vagyunk. Jó, Gyurika?
Azt azért olvassátok el, vagy biztos olvastátok, hogy a Kecskeméti Egyetem Alapítványának 127 milliárd forintját 2 perc alatt hogyan adják oda valakinek, aki aztán egy jó részét eltőzsdézi, és ma lehetne ott egy szép egyetemi kampusz, egy úgynevezett okosváros, van helyette egy méretes nagy adóság. Szóval a hét eseményeit beszéltük meg Berecz Annával, Józsa Mártával és Bolgár Györggyel. Ez volt tehát a hetes stúdió. Azt javaslom, aki még nem tette volna meg, hogy a YouTube csatornánkon iratkozzon föl, és tartson velünk legközelebb is. A mai műsor elkészítésében pedig munkatársaim voltak Horváth Ádám, Studer Dániel, Laj Viktória, Csernyánszki Judit és a szerkesztő Józsa Márta. Dési Jánost hallották. A viszont hallásra.
A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.